itt a környékünkön nem nagyon van olyan ember, akit ne töltene el aggodalommal mindaz, ami a szomszédunkban zajlik. Sokan riadtan kérdezik, hogy mennyi esélye van annak, hogy esetleg egy világháborúvá folyul mindez, ugye a két nagy hatalom között. Szeretném föltenni a kérdést, hogy ha a Bibliához fordulunk, vajon mit találunk ezzel kapcsolatban? Milyen választ erre a kérdésre? Engedjétek meg, hogy egy-két ilyen nagyon fundamentális ígét hadd osszak meg veletek itt az Isten tiszteltünk alkalmával, 2-3, ami alapján biztosan megválaszolhatjuk azt a kérdést, hogy világháború ebből a Szentírás alapján bizonyára nem lesz. Annak ellenére, hogy tény, hogy az emberiség nyakára olyan nyomorúságok tekerűznek, amelyek soha korábban nem léteztek, vagy legalábbis nem ilyen mértékben. Ugye ez a migráció, nem tudjuk, hogy még itt milliók, százmilliók, hogy indulnak el. Itt van ez a világjárvány, amivel kapcsolatban ugye mindnyájan emlékszünk rá, hogy Kemenesi Gábor virológus, azt hiszem már nem is tudom, milyen rangban van, talán professzor is, már jóval, hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy lesz másik. Aztán akkor még a klímaváltozásról nem is szóltunk, ami tulajdonképpen az igazi gyökere sok mindennek, és még azt sem tudjuk, hogy a szibériai permafrost olvadása mivel fogja megajándékozni idézőjelbe az emberiséget. Engedjétek meg, hogy pár ígét ezzel kapcsolatban hadd tegyek ide elétek, azzal a szándékkal, hogy vigasztalódjunk. Talán egy kevésbé jelentőssel kezdeném, ha egyáltalán ezt el lehet róla mondani. Dániel próféta könyve 4. fejezetében Nabukodonozor megőrülésének a történetét mindnyájan, azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, jól ismerjük. Itt ebben a történetben hangzik el egy-két olyan íge, amitől azért elakad a lélegzetünk. Ugye amikor ez az álma megadatott neki, és senki magyarázattal nem szolgált, megtalálták Dániel prófétát, aki többek között ezt mondta. A 4. fejezet 22. versét idézem először. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 idő múlik el feletted, még nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hát ez olyan kijelentés, hogy talán jobb, ha nem is teszek hozzá semmit. Ugyanebben a fejezetben sajnos aztán elkerülhetetlen lett a beteljesedés ennek az álomnak. 7 évig a barmokkal volt a lakozása valóban, és a 7 év végén, így olvasom a 31. 32. verseket, és az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent, és dicsérdém, és dicsőítém az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És most nagyon figyeljünk erre a 32. versre, és a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Döbbenetes kijelentés. Az Isten az akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között. Ilyen értelemben igaz, hogy olyan előtte minden emberi lény, mint a semmi, tehát nem tudunk megakadályozni dolgokat. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Hogy a világhódító Nagy Sándornak a történetét mindnyájan ismerjük, erről több mű is született. Amikor az utolsó birodalmat is meghódította, és a sátrába visszatért, ugye állítólag sírva fakadt, mert hogy nincs több birodalom, amit meghódíthatna. Azt a Nagy Sándort, akit a föld akkori egyetlen nemzete sem tudott megállítani, azt egyetlen egy szúnyog, egy fertőzött szúnyog elintézte. De maláriát kapott. És ugye a kicsapongó élete miatt nyilván a szervezete legyengült, és meghalt. Szóval ezt azért úgy ne felejtsük el, amikor ezeket a bombázásoknak és egyéb támadásoknak a jeleneteit szemléljük. Én is reggel alig tudtam elszakadni tőle ezektől a képektől. Másik, ennél súlyosabb ige, szintén Dániel könyvéből. Egy kis epizód, valószínűleg sokan sejtitek, hogy mire fogok hivatkozni. Dániel könyve, második fejezete. Híres szoborlátomás. Amikor szemléli a próféta ezt a képet, és azért ne felejtsük el, hogy ez egy olyan 10 emeletes háznyi szobor volt, nem kisebb. A különböző fémeket, egy furcsa dologra lett figyelmes, a kéz érintése nélkül leszakadt egy kő, és összezúzta, porrá zúzta ezt a szobrot, és lőn olyanná, mint a nyári széli napolyva, amit felkapott a szél, és a helyesen találtatott. Ez a kéz érintése nélkül kifejezés hihetetlenül súlyos, és hihetetlenül nagy evangélium a mi számunkra. Mert hogy ebben nem kevesebbet ad hírül a Szentírás, mint azt, hogy az emberi nem minden gonoszsága ellenére nem mi fogunk véget vetni az életnek ezen a földön. Annak ellenére, hogy tönkretettünk gyakorlatilag mindent, a stratoszféráig bezárólag, az északi sarkörön belül mikroműanyagok szennyezik a sarki hójszákat, a marina árok több mint 10 kilométeres mélységében is műanyag szennyezés található, és most már minden található az űrig bezárólag. Nem emberi kéz által lesz a vége. Ez hallatlan kegyelem, hogy mi, minket embereket, akik egyébként végeznénk magunkkal időnap előtt, még a Jóisten éltet. Melyik a harmadik ige, amire szeretnék hivatkozni, amire valaki itt a szombatiskolában már tett is utalást? Ez a bizonyos Jelenések könyve 7. fejezete. Ott az első 3 vers, talán el is olvasnám szó szerint. Ezek után láttam 4 angyalt állni a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szelét tartva, úgyhogy nyomdaiba van, nem szélét, hanem szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő honlapukon. Szeretném megkérdezni, hogy ha ezt a hetedik fejezetet megnézzük, akkor miből tudjuk azt, hogy ez a különös utasítása a mindenség urának az angyalok felé ez a történelem végén valósul meg? Honnan tudhatjuk ezt biztosan? Ugye először itt találkozunk ezzel a felhívással az angyalok felé, utána János apostol egy hangot hall, amely a megpecsételtekről szól, azokat írja le, előbb hallja a számukat, aztán részletezi a Szentírás, és utána látja őket. Egész biztos, hogy ez a két sokaság ugyanaz, mert ezt maga Ellen White hitelesíti a Nagy Küzdelem című könyvében. Mit olvasunk ezek után erről a seregről a 14. versben? És mondta nékem, ugye a kérdésre, hogy ezek, akik itt állnak előttem diadalmasan, kezeikben pálma ágak, ezek kik és honnan jöttek? Teszi fel az angyal az apostolnak a kérdést, a válasz a csodálatos, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány bőrében. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyik az a kifejezés, ami arról árulkodik, hogy ez a történelem végén fog elhangzani. Mind az angyalok felé az utasítás, mint ennek a látomásnak a képe. A nagy nyomorúság honnan ismerős kifejezés nekünk a Bibliából? Hol szól erről? Mások, nem is egy helyen. Melyik az a legelső kijelentés erről? Hát ha most csendben is vagytok, de azt hiszem, hogy mindenki fejében ott van a válasz. Dániel könyve 12. fejezet első verse. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvet. És ha összevetjük ezt Jézusnak a kijelentésével, aki gyakorlatilag szinte szó szerint idézte vissza Dániel prófétát, és összevetjük a Biblia más irataival, akkor az teljesen egyértelmű, hogy itt a hét csapásra történik utalás. Mi a másik árulkodó jel, vagy jellegzetesség azzal kapcsolatban, hogy a mennyei angyaloknak a szeleket féken tartó utasítása ez a történelem végére érvényes? Melyik ez a másik? Ugye a 16. versre gondolok, így jellemzi ezt a sokaságot, hogy nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi bőség. Milyen eseményre utal itt finoman a Szentírás? Mit fognak átélni a megváltottak is a történelem végén? Mi ez az esemény? Ugye ez a Jelenések könyve 16. fejezetében a híres hétcsapás. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy igen, a történelem végén az Isten egy komoly mértékben fékezi még ezeket a ki tudja milyen pusztító erőket. De elgondolkozhatunk azon is, hogy vajon a Bibliánk mit ért az alatt, amit itt így olvastunk a 7. fejezet elején, hogy ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Mit jelent a Biblia szerint az elpecsételés? Mi az, ami pecsétnek számít a Szentírás szerint? Hát két dologgal szeretnék erre válaszolni. Az egyik a maga ez a látható jel a 7. napi nyugalomnaphoz való szívbéli ragaszkodás, de a történelemnek abban a szakaszában, amikor ez hallatlan megpróbáltatást is jelent majd. De elpecsételés alatt érti a Biblia a másik nagy tényezőt is, amire nézve két verset hadd olvassak az Efézusi levélből. 4. fejezet, 30. vers. És meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Döbbenetes vers. Meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Érdekes, hogy ugyanebben a levélben még egy picit másként is megközelíti az apostol ezt a kérdést. Az első fejezet 13.-14. verseit így olvasom. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Talán még markánsabb ez a megfogalmazás, amikor kimondja az apostol, hogy ti megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki, mint egy a záloga biztosítéka a mi örökségünknek. Tehát, hogy az Isten országa a miénk lesz. Ugye olvashatunk még Ezékiel próféta 9. fejezetében is arról, hogy a mennyei lény láthatatlan módon azokat jelölte meg, és tette oltalom alá, akik sóhajtottak és nyögnek a Jeruzsálemben lévő utálatosságok miatt. Akiknek volt erkölcsi bátorságuk fölemelni a szavukat bizonyos jelenségek miatt, akiknek fáj a bűn, mind a saját, mind mások életében. Ezek után szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ha ez még nem a vég, ha a nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, az éhségek, a járványos betegségek és a földindulások döbbenetes megszaporodása még nem a vég, akkor mi a vég? Mire mondta azt Jézus, hogy na, ekkor viszont eljön a vége? Szerintem ez se kérdés senkinek sem, akik itt hallgattok engem, hiszen ki ne ismerné kívülről Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versét. És az Isten országának ez az evangélium, a hirdetetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor éljen a vég. Szeretném föltenni ezek után azt a kérdést, hogy mit gondolunk arról, felállt a történelem színpadára az a nép, amely, most Jelenések könyvétől veszem kölcsön azt a hasonlatot, amely mint egy beragyogja az egész földet a világosságával. Felállt a történelem színpadára ez a nép? Hát soha ilyen megosztott a világszéles közösségünk nem volt, mint amilyen van. És én nem vagyok annyira nyugodt még a mi közösségünk állapotát illetően sem. Kedves testvéreim, végtelenül szomorú az, ami a szomszédunkban történik. De azért azt tudni kell, hogy egyik állam sem makulátlan. Végtelenül szomorú, hogy a pandémia valami nagyon furcsa állapotokat hozott létre a mi kis földgolyónkon. A migráció szintén, a globális felmelegedésről még nem is beszélve. De én nem az orosz hadseregnek ezt a brutalitását tartom a legnagyobb problémának. Az erkölcsileg talán legfájdalmasabb tényező, ami földünkön nem más, mint az, hogy az Isten már 136 évvel ezelőtt szerette volna megindítani a késő eső ajándékát tömegével, hogy ezt a vérrel és könnyel írott emberi történelmet mi hamarabb lezárhassa. És nem tudta. És mi nem szabadultunk meg, ahogy mondja egy kis proféta. Engedjétek meg, hogy ezek után röviden még egy talán első hallásra nem annyira drámainak tartott problémáról hadd tegyek említést. Ez pedig nem más, mint a türelem és a jó akarat nagy mértékű hiánya. Nem mondom azt, hogy mindenkinél. Az én lelkemet nagyon megragadta például a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében ez a kifejezés: kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmetes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Ami például itt a vakcina kérdés körül egymásnak feszült, a szánalmas. De hadd térjek vissza ehhez a felhíváshoz. Ugye Tesszalonika, illetve Athén után Görögország második legnagyobb városai, tehát Szalonikinek hívják ma. Ez egy olyan gyülekezet volt, akik színpogányságból tértek meg, ha szabad így fogalmazni. Miről voltak híresek a görögök? Három dologra azért olyan finom közvetett vagy közvetlen utalás van a Bibliában. Hát ugye a történelemből tudjuk, hogy a filozófiájukról, ha úgy tetszik, az éles eszükről híresek voltak. Híresek voltak a filozófiájukról is, ugye ez a Pál apostol athéni beszédének az előzményeiből, illetve a lustaságukról, ami kiderül a Bibliából feketén-fehéren. És híresek voltak az erkölcstelenségükről is, ezt pedig az első zsinat határozatai gyülekezetből lehet finoman következtetni. Ez a gyülekezeti közösség csodálatosan indult el. Két rendkívül pozitív dolgot az apostol megemlít. Ezt most az idővel szeretnék, meg az erőtökkel takarékoskodni, ezt most nem olvasom fel, ha esetleg valakit érdekel, mindjárt az első levél, első fejezet, második versétől találunk gyönyörű utalásokat. Kizendült tőlük az Úrnak beszéde Makedóniában és Akhájában egyaránt. Makedónia az több Magyarországot magában foglaló országrész volt a Római Birodalom idején. Tehát egy másokért élő, buzgón, önfeláldozó módon munkálkodó gyülekezetet próbáljunk magunk elé képzelni. Aztán, na, ezt talán olvasom, mert ez annyira szép, hogy ezt nem lehet kihagyni. A Tesszalonikai első levél 4. fejezetében ezt olvasom. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, akik egész Makedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyám fiai, hogy mindinkább gyarapodjatok. Hát, ugye itt is az ember csak egyik ámulatból a másikba esik. Milyen gyülekezet lehetett az, ahol azt írja az apostol róluk, hogy a titeket az Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, akik Makedóniában vannak. De azért a végén valamit hozzáfűz, aminek kicsit ugye elgondolkozunk, hogy kérünk azonban titeket, atyám fiai, hogy mindinkább gyarapodjatok. Tehát ez a két pozitívum jelen volt. Na de milyen fogyatkozásokkal küzdött ez a gyülekezet? Ugye egyrészt kiderül mind az első, mind a második levélből, hogy valahogy felütötte a fejét a soraikban az a tény, hogy nem szerettek dolgozni. Ezért hangzott el ez a felhívás, hogy rendeljük pedig néktek, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ugye azért döbbenetes, hogy 2000 év múltán egy magyar közmondásban, sajnos egy kicsit deformáltan, de jelen van ez a gondolat, mert ugye mi már így adjuk ezt vissza, hogy aki nem dolgozik, ne is egyéb. Aztán döbbenetes az is, hogy lábra kapott egy téves gondolkodásmód olyan vonatkozásban is, hogy nem igazán hittek a feltámadásban. Hát ennek van egy pozitív hozadéka, mert a feltámadásról az egész Bibliában az egyik legszebb kijelentést emiatt Pál apostolnak le kellett írni. Hát ezt ma is az ember nehezen tudja megrendülés nélkül olvasni. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Na de nagyon elgondolkoztató, hogy miért volt szükség arra, hogy ez a felhívás elhangozzék. Engedjétek meg, hogy az Apostolok története című könyvből hadd olvassak egy pár sort. A tesszalonikaiak nagy örömmel fogadták azt a gondolatot, hogy amikor Krisztus újra eljön, az élő hűségeseket elváltoztatja és magához veszi. Nagy gonddal óvták barátaik életét, nehogy meghalljanak, és így ne részesülhessenek abban az áldásban, amelyet az Úr eljövetelekor elnyerni reméltek. A halál azonban szeretteik közül egyiket a másik után ragadta el. Bánkódva tekintettek tehát kedveseik arcára, utoljára, mert nem remélték, hogy őket valaha az eljövendő életben viszont láthatják. Amikor azután felbontották és elolvasták Pál levelét, amely a halottak tényleges állapotáról ad felvilágosítást, az egész gyülekezet örült és megigazdagodott. Ez egy hallatlanul tanulságos dolog, mert mutatja, hogy amikor egy istenfélő ember egyetlen egy dologban nem lát tisztán, hogy abból az egy dologból mennyi keserves, fájdalmas dolog nyílhat meg. Viszont a legfontosabb kérdést ezzel a tesszalonikai jelenséggel kapcsolatban talán most tennünk fel. Tehát ez a gyülekezet, amely szerethető volt, buzgón munkálkodott, de sajnos fogyatékosságok is voltak. Ezt a gyülekezetet milyen lelkülettel próbálta korrigálni az apostol? És a türelem kapcsán szeretném most ezt nagyon hangsúlyozni. Engedjétek meg, hogy egy pár verset hadd olvassak, hogy kommentár nélkül. Ugye az alapigénket hadd idézzem most még egyszer, és sok minden mást még mellé. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki. 4. fejezet 18. verse. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 5. fejezet 11. vers. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. És talán a legszigorúbbnak tűnő felhívást is hadd olvassam, hogy az is milyen hangnemben hangzik el. 2. levél, 3. fejezet, 14. 15. verseit. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafélt. Ugye ezekhez nem kell kommentár. Szóval legyünk óvatosak egymás megbélyegzésével és gyors véleményalkotással. Engedjétek meg, hogy az Ószövetségből is itt már a befejezésnél járva egy konkrét, különös példát hadd említsek meg a türelmes viszonyulásra nézve. Józsué vezetésével, ugye a keletről átlépve a határt, Izrael népe néhány év alatt pár magaslat kivételével elfoglalta az egész Kánaán földjét. Józsué a Jordán keleti partján lévő 2,5 törzs harcosait hatalmas kincsekkel megrakja, megajándékozza, hogy majd osszák meg azokkal, akik otthon maradtak, és őrizték a hazának azt a részét, és hazamennek. Nem sok idő elteltével egy különös hír jut el hozzájuk, hogy a Jordán keleti partján lévő 2,5 törzs oltárt épített a jeruzsálemi égő áldozati oltár mintájára. hatalmas a felháborodás, hiszen égő áldozatot bemutatni halálbüntetés terhe mellett nem lehetett sehol máshogy, csak Jeruzsálemben. Milyen jó, hogy volt ott egy hűvösebb fejű főpap, aki azt mondta, hogy talán ne támadjuk meg őket, hanem küldjünk egy csapatot, hogy megtudjuk, hogy most miről is van szó pontosan. És engedjétek meg, hogy ezt a párbeszédből egy pár kis részletet már szó szerint hadd olvassak. Józsué könyve 22. fejezetéből szeretném idézni a következőket. A 15. verstől. És eljutottak a Rúben fiaihoz, a Gád fiaihoz és a Manassé fél nemzetségéhez, a Gileát földjére, és szóltak ővelük mondván. Így szól az Úrnak egész gyülekezete. Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok az Úrtól, építvén magatoknak oltárt, hogy pártot üssetek immár az Úr ellen. 19. vers. Ha pedig tisztátalannak tetszik előttetek a ti örökségeteknek földje, úgy jöjjetek át az Úr örökségének földjére, ott, ahol áll az Úr sátora, és legyetek örökösökké mi közöttünk, de az Úr ellen ne üssetek pártot, és ellenünk se üssetek pártot, építvén magatoknak oltárt, az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül. 21. vers. Feleltek pedig a Rúben fiai, a Gád és a Manassé fél nemzetsége. Az Istenek Istene az Úr. Az Istenek Istene az Úr, ő tudja, és az Izrael is megtudja. Ha pártütésből, és ha az Úr ellen való vétekből van ez, ne tartson meg minket e napon. Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig, hogy ott áldozzunk azon egészen égő áldozatot, ételáldozatot, vagy hogy tegyünk arra hálaadásnak áldozatát, lássa meg ezt ő maga, az Úr. Hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük-e ezt, hogy így gondolkoztunk, ma holnap így szólhatnak a ti fiaitok, a mi fiainkhoz mondván. Mi közöttök van néktek az Úrhoz, Izrael Istenéhez? Hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk és ti közöttetek, Rúben, Gád fiai, a Jordánt. Nincsen néktek részetek az Úrban, és elidegeníthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat. Mondtuk azért, nosza, fogjunk hozzá, építsünk oltárt, se nem égő áldozatra, se nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen az mi közöttünk és ti közöttetek, és ami utánunk való nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjuk az Urat, ő előtte, ami egészen égő áldozatainkkal, stb. És nézzük meg a reagálását a felhevült küldöttségnek, 30. vers. Halván pedig Fineás, a pap, és a gyülekezetnek fejedelmei, és Izrael ezreinek fejei, akik vele voltak e beszédeket, amelyeket szóltak a Rúben, Gád és Manassé fiai, tetszésre találtak előttük. És mondta Fineás, ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivel hogy nem vétkeztetek a vétekkel az Úr ellen, most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből. 33. vers. És tetszésre talált e dolog Izrael fiai előtt is, és áldották az Isten Izrael fiai, és nem mondták, hogy hadakozni menjenek fel ellenük, hogy elveszítsék a földet. Az oltárt pedig így nevezték a Rúben és Gád fiai, bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr az Isten. Belegondolni is döbbenetes, hogy mi lett volna, hogyha nincs egy hűvös fejű Fineás, hanem a kósza hírek alapján abban a pillanatban megindították volna a támadást. Döbbenetes, amiket itt találtam még a Ellen White Pátriákat és Profétát című könyvében ezzel a történettel kapcsolatban. Engedjétek meg, hadd osszak meg pár mondatot. Egyszerű félreértésből gyakran származnak nagy bajok. Még azok között is, akiket a legnemesebb indítékok vezérelnek. Szeretettel és megértéssel sok minden kiegyenlíthető. Ezek hiány azonban komoly, sőt gonosz következmények lehetnek. Míg egyrészt fontos, hogy a bűn ellen szigorúan és határozottan fellépjünk, másrészt épp oly szükséges, hogy elkerüljük az idő előtti ítélkezést és az alaptalan vádaskodást. És még van itt egy érdekes mondat. Akinek igaza van, az nyugodt és meggondolt maradhat akkor is, mikor hamis vádakkal illetik. Isten mindent jól tud, amit az emberek hibásan értettek és félremagyaráztak. És ügyünket mi is nyugodtan a kezébe tehetjük. És az az Isten akarata, hogy népe között egység és testvéri szeretet uralkodjék. Nem szabad ugyanaz igazság egyetlen alapelvét sem feláldozni, de mindenkor törekednünk kell arra, hogy elérjük az egység ilyen szintjét. Egy másik ószövetségi történet, most csak úgy röviden. Dávid és Abigail találkozása. Hát az előzményekről semmit nem szólnék. Mi lett volna, ha nem csak Nábál, ez a gazdag ember, hanem a felesége is olyan forró fejű lett volna, mint a férje. És ilyen módon közelít Dávid felháborodott csapatához. Ugye nem esett le az aranygyűrű a kezéről, amikor azt mondta, hogy Dávid, én magam vagyok a bűnös. Pedig nem ő volt. Az új szövetségből még egy eset. Egy olyan eset, ami arra mutat rá, hogy azért is legyünk türelmesek egymáshoz, de nem elvtelenek, mert egyikünk sem csalatkozhatatlan. Ha most Pál apostol nevét kimondom, milyen esetre gondolunk, azt hiszem, hogy sokan. Mi volt az a történet, ahol maga Pál apostol is, hát jócskán mellé fogott. Most megvárnám esetleg, hogy reagáljatok. Nem zavartatom magam a felvétel miatt sem.
Barnabásra gondolsz?
Pontosan. Pál és Barnabás meghasonlása Márki János megítélését illetően. Bizony, ott Pál apostol nagyot téged. Nem is olvasom el, mert látom, hogy 12 óra 1 perc van, viszont egy csodálatos körülményre hivatkoznék. Márk János, Barnabás türelmes, higgadt tevékenysége nyomán értékes munkássá fejlődött, olvashatjuk az apostol története címkönyvben. És a Jóisten egy különös szituációt teremtett mindkettőjük számára. Pál apostolnak az első római fogsága idején. Mert hogy ki volt ott többek között, aki támogatta, vigasztalta Pál apostolt a fogságban, a rabláncain? Bizony, Nem más, mint Márk János. És elképesztő, amiket ír Ellen White erről a szituációról. Azt írja, hogy ahogy ez a ugye Pál apostolhoz képest jóval fiatalabb munkatársa látta Pál apostolnak a fogoly sorsát és a láncait, sokkal mélyebben megértette a Krisztus áldozatát, mint ahogy értette korábban. És leírja azt, hogy ennek nyomán elhatározta, hogy követi a mestert az önfeláldozás útján. Mi alatt megosztotta Pállal a fogoly sorsot, felismerte jobban, mint valaha, hogy milyen mérhetetlen nyereség Krisztust elnyerni, és milyen örök veszteség a világot megnyerni, és ezért elveszteni a lelket, amelynek megváltásáért Krisztus a vérét ontotta. De föltenném nektek a kérdést, csak Márknak volt nagy áldás ez a különös helyzet ott Rómában. Erről a Biblia nem szól, sőt, a bizonságtételek sem szólnak. De Pál apostol egyenes jellemét jól ismerve, bizonyára volt ilyen, elhangozhatott valami ilyen jellegű párbeszéd is, hogy drága testvérem, bocsáss meg nekem, mert óriási tévedtem veled kapcsolatban. Az Isten legyen irgalmas én hozzám is. És amikor ebből a fogságából kiszabadul, aztán újból bebörtönzik, akkor többek között mit ír szintén fiatal munkatársának, Timóteusnak? Hogy a felső ruhámat a tél közelette miatt hozd magaddal, meg a hártyákat, ja, és valakit még feltétlenül hozd magaddal. Igen. Márk Jánost. Szóval a Jóisten csodálatos szervező, és tudja, hogy kinek-kinek az életében hogy kell alakítani a körülményeket. És én szívemből kívánom, hogy miközben ragaszkodunk az Istentől kapott életelvekhez, ne essünk a másik végletbe, hanem ezzel a türelemmel, jó akarattal, menteni akarással közelítsünk egymáshoz. És meg fogjuk látni, hogy sokkal gyorsabban meg fognak érkezni a várva várt események, és a sebesen zúgó szélnek zendülése majd be fogja tölteni a mi népünket is. A Jóisten áldja meg az ő szavát, és áldja meg ezt az egész napunkat, hogy erőt és kegyelmet nyerjünk a jövőhöz. Amen.